Kihez is mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde, evangéliuma van te nálad. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki a dicsőség, a hatalom mindörökkön örökké. Ámen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén dicsőítsük fennállva mi Urunkat, a 105-ös számú Zsoltárunknak az első versét énekelve. A 105-ös Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálát az Istennek! Istenünket, 294-es számú ének első, második, harmadik versét énekelve, 294-es számú énekünk Jézus vigasságom esdekelve vár.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldás és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Testvéreim, Istennek élő igéje szól ma hozzátok, melyet olvasok Lukács evangéliumából. Így pedig Lukács evangéliumának a 3. fejezetéből a 23. verset, valamint a 4. fejezetéből a 14. verstől egészen a 21. versig terjedő igerészeket olvasom. Jézus ekkor mintegy 30 esztendős volt. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött. Ő pedig így kezdett beszélni hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. Isten tegye áldottá az ő szent evangéliumát, hogy mindazt, amit mi meghallottunk, azt megtartsuk, meg is cselekedjük, és gyümölcsöt teremben éljünk a mi Urunk dicsőségére. Gyertek, ezért imádkozzunk. Ó, örök élet reggele, valóban fény vagy, Urunk, a véghetetlen fényességből, mely mireánk ragyog. Köszönjük, hogy ez a fényesség, ez a véghetetlen dicsőség és szeretet elindult, és közöttünk járt. Köszönjük, Atyánk, hogy mi ismerhetjük ezt a fényt, hiszen ő maga a világ világossága, Jézus Krisztus. Hálások vagyunk neked, Atyánk, hogy te bennünket megtartasz, és bennünket figyelemmel kísérsz. Hiszen apró kis jelentéktelen pontoknak látszunk, Urunk, ebben a hatalmas világegyetemben. Mind a teremtett földdel, mind pedig mi magunk, a mi kis életünkkel, annak hétköznapjaival, annak perceivel, óráival. És te mégis úgy szeretted ezt a világot, és benne bennünket, embereket is, kik bűnösök vagyunk, hogy a te fiadat elküldted értünk. Köszönjük, Urunk, hogy ismerhetjük őt. Köszönjük, Urunk, hogy ő meg akar ismerni minket. Köszönjük, Urunk, hogy fordulhatunk az írásokhoz, és nem csak azokhoz, hanem imádságban te hozzád, és így bemutatkozhat naponként nekünk a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus. Így könyörgünk, hogy bocsáss meg nekünk. Megállunk előtted, és mikor ő megáll előttünk, és mi is ő előtte, akkor szeretnénk letenni a mi bűneinket. Hiszen oly sok az, hogy meg sem tudjuk számlálni. Hiszen olyan mély az, hogy azzal teljesen el tudunk tőled rugaszkodni, és bizony nekünk arra van szükségünk, hogy te minket felemeljél abból a mélységből. Urunk, bocsáss meg nekünk védkünket, védkeinket, hiszen ellened szóltunk, tettünk, mulasztottunk embertársaink ellen, és magunk ellen is. Kérünk, hogy emelj fel bennünket, a mi szívünket, küldd el ránk a te szent lelkedet, hogy azt töltsön be bennünket, hogy mindaz, ami betölt minket, azt tudjuk kitölteni, kijönteni erre a világra, mely a te békességed, mely a te szereteted, mely a te irgalmad. Engedd, hogy ebbe a munkába tudjunk mi magunk beállni, tudjunk mi magunk vetni, és az aratást is elvégezni, de igazán, ami a te feladatod, az a te dicsőséged, az aratás, mely csak reád vár az utolsó napon. Kérünk, atyánk, hallgass meg minket. Ámen. Az ige hirdetése készülve énekeljük 397-es számú énekünket, mindeközben pedig gyermekeink indulhatnak a gyermekisten tiszteletre. 397-es számú ének első versét, Ó Sion ébredj, töltsd be küldetésed. Ige, melynek alapján ma az Úr üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, az ő szent lelkének a segítségül hívásával és várásával. Írva van a már felolvasott igében, Lukács evangéliumában, annak is a harmadik fejezet 23. versében, valamint ehhez olvasom hozzá a Márk evangéliumából a 4. fejezet 8. verseit. 8. és 9. verseit. Jézus ekkor mintegy 30 esztendős volt. A többi pedig a jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Egyik a 30-szorosát, másik a 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette, akinek van füle a hallásra, hallja. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! A fiatalság velejéig romlott. A fiatalok elvetemültek, és semmire kellők. Sohasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni a kultúránkat. Ha azt gondoljuk, hogy az imént hallott mondatok jelenkorunk egyik iskolai szülőértekezletéről, utcai vagy középbeli beszélgetéséből származnak, akkor tévedünk. Nem. Ezek a mondatok valójában nem a 21. századi ember termékei, hanem babiloni agyaktábla feliratok. Mégpedig Krisztus előtt 1000-ből. Szinte elképzelhetetlen számunkra az, hogy már akkor is ezt mondták, és hogy még ma is ezt mondják, a fiatal nemzedékekről. Higgyük el, az testvérek, és ez is elképzelhetetlenséget súrol, hogy ezt gondolták eleink 50, 150, 300, 600 és 1000 évvel ezelőtt is, sőt még a bibliai korban is így vélekedtek, hogy a fiatalság velejéig romlott, a fiatalok elvetemültek, és semmire kellők. És sohasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága, mert a mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni a kultúránkat. A már hallott igénkre gondolva, a rómaiak által megszállt Júdeában és Galileában is hasonló véleményen voltak a vallásos hagyományokban jártos emberek, egy különleges, figyelemfelkeltő, nagy befolyással rendelkező, fiatal tanító tevékenységével kapcsolatban is. Ő volt maga Jézus. Az ő származásával, ugye, származhat-e valami jó Názáretből, vagy Galileából, olvassuk az igében, az ő gyermekkorával álmélkodtak a 12 éves Jézus kérdései, tanításain a bölcsek a jeruzsálemi templom lépcsőjén, és az ő fiatalságával is kivívta mindezt a véleményt. Mert ő a maga fiatal, nyers, kendőzetlenül őszinte, igazságszerető, sokak szemében felforgató személyiségével bizony nem maradhatott, úgymond védelem alatt. Nem bújhatott el, mert mint hegyen épített város tündökölt, mint világ világossága, pedig ott volt, ott állt az emberek előtt a nagy sötétségben. Hiszen 30 éves volt Jézus, mikor elkezdte evangélium hirdető és cselekvő működését. És így pedig igazán kiérdemelte mások tiszteletét, megbecsülését, hitét, de mások haragját és megbotránkozását is. Hiszen fiatalnak számított. És forradalmi új gondolataival pedig radikális, lázító és hagyomány ellenesnek, mind a római, mind a zsidó vallásos törvények tiprójának állították be a mi Urunkat. Nehéz a mai fiataloknak, mint ahogyan a régi fiataloknak is az volt. Ezt nem tagadhatjuk. De az igével és a lélekkel bíró és szolgáló fiataloknak nehéz csak igazán. Ezt ne felejtsük el. Még 30 évesen is nehéz, hiszen magam is éppen annyi vagyok. És sokszor csak a kitaszítottság, a meg nem értés, a tapasztaltabbak felől érkező lenézettség, a szavak süket fülekre és a tettek vak, semmibe néző tekintetekre találása marad a fiataloknak. Nem volt Jézus sem kivétel ez alól. De abban viszont igenis kivétel volt, hogy ő hatalommal mondta, és tette azt, amit az Atya küldetésként adott neki. Ő ezt hatalommal tette. És szeretetből tette. Magvetése ezért termőre fakadt, mert voltak, és ma is vannak, akik meghallják és értik, hiszen akinek van füle a hallásra, az ma is meghallja, ha akarja, és ha szeretné. Isten fiában, a mi Urunkban a hit ereje, az imádság, a bűnös világért való tökéletes áldozat munkált, aki azt az áldott magvetést, aminek a virágzását mind a mai napig látjuk, hisszük, és amiben mind a mai napig élünk. Micsoda életpálya modell ez, fiatalon, megismételhetetlen, de követhető, mindnyájunknak. Az elmúlt heti evangelizáción, Pomázon hallottam, hogy semmi kényelem, semmi kényelem, csak áldozat. Csak áldozat a Krisztus követés, hiszen az ő élete, szolgálata is ebben az egy szóban érte el célját. Áldozat. A kérdés tehát az, ami foglalkoztatott engem az elmúlt időben is, hogy ebben az áldozatban, ebben az életpályamodellben hány évig élt Jézus? Hány évesen tette meg mindezt? Hány év alatt vitte végbe a megváltás csodálatos életünkben, halálunkban és az örökké valóságban is visszhangzó művét? Hány évig? Hány év alatt? Testvérek, a hagyomány azt mondja, hogy 33 esztendeig. 3 évig tevékenykedett, tanított és gyógyított. És mit csinált? 30 évig viszont csendben volt és tanult. Van egy bibliai mondat, ami ennek azonban ellene mond. János evangéliumában megkérdezik tőle, 50 esztendő sem vagy, és láttad Ábrahámot? Mindebből az következik, hogy nem volt fontos Jézus életkora, még ő maga számára sem. Ugyanakkor számunkra mégis fontossággal bír, hiszen egy 30 éves emberről van szó. Egy nem vén emberről van szó. Nem bölcs emberről van szó, hanem egy nagyon is fiatal emberről van szó. Hogyan alakult ki mégis ez a 33-as év? Hát nem akarok nagyon tudományokba bele bonyolódni, vagy a tudományok vizére evezni, de annyit azért elmondanék, hogy számos érdekes találgatást lehet naptár alapú számítgatásokból kitalálni arról, hogy vajon mikor működött ez a Pilátus. Mikor esett a Páska ünnepe éppen a Nisztán 14-e péntekére, azaz Nisztán hónap 14-ére péntekre, amikor azonban mégis olyan hideg volt az idő. Tehát egy korai időpontra esett ez a húsvét akkor. Hát ezek alapján a mi időszámításunk szerinti 34. évre tehető az ő megáldoztatásának az ideje. És számít ez valamit a mi hitünk szempontjából, vagy nem? Ki kell mondjuk, hogy nem igazán számít. És mégis, nagyon furcsa kettősség ez. Hiszen Isten világában nem az év, és nem a kor, hanem az evangélium személyében, az evangélium erejében való hit a döntő. Nem a kor, nem az év. A 33 év hagyományának a lényege nyilván az arány. Jézus 3 évig beszélt, cselekedett, és 30 évig csendesen tanult és hallgatott. És figyeljük csak meg, 10 az egyhez. Hát különösen mai szemmel furcsa ez az arány. Mennyit beszélünk mi? Mennyit telefonálunk? Hány telefonos vagy internetes üzenetet küldünk el egy nap? Mennyi Facebookos bejegyzést, megosztást teszünk közzé? Mennyi videót, filmet nézünk, zenét hallgatunk meg, és mennyi hírt és információt teszünk magunkévá, amiről csak gondolkodunk, és beszélünk, és beszélünk. Csak azért hallgatunk, mert aludnunk is kell valamikor. De mindig beszélünk. És nagyon nehéz hallgatni. Pedig a bőjt, testvérek, valójában a hallgatásnak a művészete is. Amikor valójában önmagunkba figyelünk, és a hallgatásban pedig Istennel beszélgetünk. És nem mindent a világ felé, nem mindent mindenki felé, hanem a magunkban lévő hallgatásban Istennel beszélgetünk. Jézus mit csinált 30 éven át? Ezt. Istennel beszélgetett. Miközben hallgatott, ő önmagában erősödve beszélgetett az Istennel. Felkészült a szolgálatra. Tanult, figyelt és hallgatott. 33 év. Testvérek, Jézus életének azonban 30 évéről nem tudunk szinte semmit sem. Erről az időről csak a Szentírásból kimaradt, nem kanonizált evangéliumok, apokrif szövegek írnak valamit, például a Tamás evangéliuma, de azonban következtetni tudunk Jézus gyermek és fiatal korára, mint ahogy elmondtam. Abban a társadalomban pedig nagyon nehezen volt elképzelhető, hogy valaki 33 éves koráig, vagy 30 éves koráig nőtlen és szüleivel együtt él. Hát ma inkább elképzelhető ez, hogy egy fiatal, felnőtt fiatal férfi vagy nő otthon marad az atyai háznál, és besegít, dolgozik, onnan eljár, és bizony a fizetségéből, a keresetéből valamit otthon lead, támogatva azzal a költségeket, a szüleit, és természetesen megtörténik az is, hogy valaki azonban nem tud elszakadni otthonról, és otthon úgymond érdekél, még a szoknya alatt. Testvérek, sokkal valószínűbb, hogy valamilyen iskolában töltötte el Jézus ezeket az éveket. Egy zsidó keresztény tanulmány szerint az Esszénus közösségben, Kumránban tartózkodott. De ami különösen érdekes, hogy Jézus nem lépett be közéjük. Tanult tőlük, de nem követte őket. Nem vette fel formai világukat. Mégsem volt kidobott idő az ő 30 éve, hiszen a mai korunkban sokan annak tartanák, ha valaki addig várna a színre lépésével. 30 évig. A mai reklámvilág téveszméje, hogy akkor telik jól az időd, ha hatékony vagy ott és akkor, ahol éppen vagy. Jók az előkészületek is természetesen, ha azok pontosan beépülnek egy későbbi, nagyobb eredménybe. Így pedig a mai világunk sokszor szentesíti, ugyebár az eszközt. A cél szentesíti az eszközt is, amit éppen akkor és ott használsz fel. Sokszor így van ez. De Jézus tanulása semmibe nem épült bele igazán hatékonyan. Nem. Nem lehet kiszámolni az értelmét ennek az aránynak, hogy 10 egység hallgatás, tanulás és 1 egység tett. Mintha ezzel azt mondaná nekünk, hogy nem is a mennyiség, hanem az arány számít. Egyetlen nagy, hatalmas szó, és egyetlen nagy, hatalmas tett volt az élet célja, ami a mi életünk is, mind a mai napig Jézusnak. Ez az egyetlen hatalmas szó elvégeztetett. Az egyetlen nagy, hatalmas tett pedig a feltámadás. Halál és élet 72 óra leforgása alatt, testvérek, amelyre az Úr Jézus 33 évig készült. 72 órára. Testvérek, az a különös, hogy a legújabb pszichológiai iskolák is abba az irányba kutakodnak, hogy az ember voltaképpen arányszámokat észlel. Például a gyerekek a számokat is valahogy így tanulják meg, hogy érzékelik a kevésnek és a soknak az arányát. És ezért érezzük azt, hogy egyre gyorsabban telnek az évek, mert idősebb és tevékenyebb korunkban mondjuk az eltelt 50 évhez képest és a feladatainkhoz képest bizony múlóan, gyorsan, pergően érzékeljük az időt. Egy kicsi gyerek egy évként az életének mondjuk egy ötödét érzi. Bizony, tehát arányokat észlelünk, és nem megszámlálható valóságot az életünkben. A hívő életnek a lényege pedig az arány, mondhatjuk így is, az arány. Hát vajon hogyan látod a visszahúzódás és az előrelépés arányát a te életedben? Hogyan látod meg ezt? Azt nem is merem megkérdezni, hogy megvan-e a jézusi 10:1 arány a te életedben? De vajon lehetséges-e az, hogy ne tarts tragédiának, rettenetnek azt, ha hallgatnod kell valamikor, valahol az életedben? És azoknak, akik mindig csendben vannak, vajon az a néhány szót, amit Isten rád bíz, nem kell-e kimondanod idejében? Bizony, ne tartsd rettenetnek, ha akkor beszélned kell. Alkalmas és alkalmatlan időben bizonyságot kell tegyél. Ne tartsd rettenetnek, ha hallgatnod kell. Alkalmas és alkalmatlan időben hallgatnod Isten dicsőségéért. Most a bőjt idejében sajnos én magamról elmondhatom, hogy eddig nem tudtam eleget és eléggé elcsendesedni. Sajnos kevés időt szánok az igazán mély beszélgetésekre az Istennel. Amikor készülök valamire, amit majd az Isten megad és megáld, pedig önvizsgálatot tartva igazán magunkban nézve és magamban nézve, ettől függ sok minden az életemben. Sőt, csak ettől függ minden az életemben, hogy mennyire mély a hallgatás, hogy mennyire mély az Istennel való beszélgetés. Ettől függ minden, és ez az igazság. És bizony hatékonyak akarunk lenni, sokszor, de még mennyire, és folytonosan teszünk, és közben sokszor üres lubballonok lesznek a szavaink, meg a tetteink, ahogyan egy keresztény zenész és dalszöveg író testvérünk mondja, írja, énekli egy dalában Pintér Béla, azt mondja, ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám, szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ír az életem, teszem csak a dolgomat, cipelem a sorsomat, a lelkem mélyén legbelül Isten alapú az űr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek. Jézus tudta, hogy ő ki, és a tanítványoktól is azt kérdezte, kinek mondanak engem az emberek, és ti kinek mondotok engem. Péter kimondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. 30 évesen, mint magvető, és 33 évesen, mint arató jelenik meg előttünk Jézus. Bizony. Igen, jól tudom én is, hogy a 30-as számról elsőre Júdás 30 ezüst pénze juthat az eszünkbe. Lehet. Ez a 30 tetradrachma, amely tíruszi ezüstnek is neveztek, körülbelül 500 000 forint, testvérek. 500 000 forint, ez az ár, egy rabszolga ára volt akkoriban. És itt emberkereskedelem folyt. Ráadásul valaki, aki végignézte a csodákat, aki lelkesen követte 3 éven át, Júdás az, aki egyszer csak eladja, mert feladja, valójában, eladja, mert feladja a Krisztus követést. Bizony. Egy rabszolga áráért teszi meg ezt. 30 ezüstért. Egy 33 éves fiatalember kiszámolhatóvá vált. Kiszámolhatóvá lett. Megvan az ára ennek az embernek. Ennek a fiatalembernek, aki Jézus Krisztus. Belekerült az ennyiért megéri gondolkodási formába. 30 darab anyag, egy emberi lélek. Cserélhető. Pontosabban nem cserélhető, hiszen a történet folytatása, Júdás visszaviszi a pénzt. Tudjuk, indulattal kérte, hogy fordítsák vissza a cserét, de ez már nem volt lehetséges, mert az árulás és a csere üzeni számunkra, hogy az ember, ha felcseréli az életét vagy mások életét tárgyakkal, akkor már az nehezen elképzelhető visszautat eredményez. Már nincs visszaút. És nem a mai korunknak szóló jövendőlés ez. Vajon? Hát dehogy nem. 2017-ben az ember egy dolgozó géppé alakul át, és vigyázni kell, mert még igaza lesz az evolúcionistáknak, akik azt mondják, hogy az ember még mindig a tökéletesedési állapotra fejlődik a környezetében. Még mindig. Igen, a bűne és annak minden hozadéka, igen, tökéletesen, érzéketlen géppé teszi az embert. A bűne, ebben igazuk van, valóban, tökéletesen érzéketlenné tesz minket. Értékeket, dolgokat termel, és ebben a tárgyiasulásban feláldozza az életét. Mire áldozza föl az ember az életét? És a keresztény embernél pedig a kérdés, hogy kire áldozza fel az ember az életét. Nem mire, hanem kire és kikre. Mert Jézus életpálya modelle ez, hogy kikre áldozta, nem mikre. Észre sem vesszük, hogy Isten nélkül nincs is semmink ebben a világban, és úgy kisiklik a kezünkből a teremtett világ, a gyermek, a nemzet, a jövő. Csak úgy kifolyik a kezünk alól, és kezünk közül. És mi tevők lehetünk ebben a világban így? Mit tud tenni valaki, aki nem akar embert árusítani, de mégis egy rabszolga piac kellős közepén él? Mit tudunk tenni? Hát Jézust követni. Ennyire egyszerű. Jézus az áldozat útját mutatja meg nekünk, ahogyan az elhangzott az elmúlt heti evangelizációban is. Az áldozat útját mutatja. Azzal egészítenénk ki mindezt, hogy fiatalon, 33 évesen ő maga lett rabszolga. 33 évesen. Nem karddal ment szembe ezzel a világgal, nem akadályozta meg Júdást sem, sőt, tovább vetette a magot a fülében. Szinte kérte Júdást, tegyed meg, amit akarsz. Hiszen előre tudta, hogy ez az embervásárlás prófétai üzenet lesz, hiszen minden számlád rendezve lesz az atyád előtt. És a sátán nem tud tovább uzsorás kölcsönöket adni és kamatokat felszámolni a bűnös életedre, mert meg vagy mentve. Egy rabszolga 500 000 forintos áráért, aki 33 éves volt. Így vagy megmentve. A te és az én Uram, Jézus valóban kifizetett adóssággá lett. A fiatal Jézust helyettünk, gyerekekért, fiatalokért, felnőttekért és idősekért adták el. Jézus lázadás és harc helyett, aminek sokan tartották őt, lázadás és harc helyett mindent fölülírt. Mindennek új értelmet adott, és mindent újjáteremtett. Káprázat az, amit látunk, és amit elért 3 évtizeddel a háta mögött. Ha nem lennék hívő ember, most azonnal az lennék, hogy ezt elhiggyem, hogy ez megtörtént. Káprázat, és megtörtént. Ha ezt hallanám, azonnal Krisztus mellett döntenék újra, mert Isten valósága nem az, amit a szemünk tapasztalt, hiszen van egy másik világ is. Ez pedig a 30-szoros termés valósága. A magvető veti a magját, és bizony nincs ebben semmi különös. De ez a kép új értelmet nyert Krisztus újjáteremtett világában. Az önfeláldozó ember és az újjászülető ember képévé lesz. 33 éves magvető és arató, hiszen sokak élete mindenképpen rámegy valamire, ha megnézzük. Mindenképpen. Rámegy az önzésre, az őrült vágyakra, a cigire, rámegy a drogra, rámegy az italra, a pénzre, a testi kívánságokra, vágyakra, a mértéktelen, egészségtelen étkezésre, a robotmunkára. És mit csinálunk? Elpusztítjuk a testünket és a lelkünket, és vár ezekre az emberekre az ijesztő öregség, ahogyan ránk is. De hívők számára az ne legyen ijesztő, ez az öregség. Ne legyen az. Ha nem a krisztusi korban térünk haza 33 évesen az Úrhoz, hanem 70-80-90 évesen, az ne legyen ijesztő, mert csak azoknak az, akiknek olyan volt az élete, Isten nélküli. Azoknak ijesztő az öregség. Jézus ezért ma azt kéri tőled, hogy tudatosan, áldozatként éld az életedet. Tudatosan, áldozatként. De hát azt meg hogyan? Kérdezheted. Hát magként. Magként. Amely arra van, hogy a földben elhalva gyümölcsöt teremjen. Legalább 30 annyit. Manapság átlagosan 200 kiló vetőmagot vetnek el egy hektár területre. És mondjuk, hogy 5-6 tonna termést kap az a 200 kiló vetőmag. Ennek az aránynak mindenki nagyon örül. De a bibliai időkben műtrágya és vegyszer nélkül ez nem volt azért lehetséges. 30-szoros termés elképesztően nagy, testvérek. És akkor még nem vagyunk a 60-szoros, és nem vagyunk a 100-szoros termésnél, amiről Jézus beszél. Jézus számvilága eltér a miénktől. Azt mondja, vagy ha odaadnom magam neki, ha odaadom magam neki, ha tényleg kilépek a megvásárolható világból, és nem hiszem el ezt az őrületet, hogy a tárgyak megszerzéséből áll az egész életem, akkor mit fogok tapasztalni? Csodákat. Nem 30-szorosat, hanem 60-szoros, meg 100-szorosat. Mert az életem nagyon nagy kincs. Eleve az életem nagyon nagy csoda. Akinek van füle, az hallja. Annyi a feltétel tehát, hogy figyeljünk, és adjuk oda Istennek, ami valójában az övé. Mert nem a miénk, ami az övé. Az életünk. De rezeg a mobilunk, tudom. És kezdődik a kedvenc sorozatunk. És jön a meccs. És itt a jó idő. És jövő héten kezdünk az új munkahelyen. Meg jön a vizsgaidőszak is. És már kopogtatnak a nyugdíjunkkal az ajtónk előtt. Tudom. És annyi mindenre oda kell, hogy figyeljünk. És jaj, vajon képesek vagyunk-e egyáltalán összeszámolni, mennyi minden vesz körül bennünket. Ki kell ebből a kacatvilágból lépnünk, ahogyan a magvető is kiment, különben nem látjuk, nem értjük meg őt. És 30 ezüstös világunkban maradunk benne. Érdemes ráfigyelnünk, és beállni az ő magvetői, aratói munkájába, mert ő mindent odaadott, értem is, érted is, áldozattá lett, és ezzel gyümölcstermésé változtatott minden áldozatot. 33 évig élni, 3 évet vetni, és 3 nap leforgása alatt learatni mindent, mindezt egy szép és tiszta hajnalon. A feltámadás győzelmében mondhatjuk el a vers szavaival zárásképpen. Jézus, te vagy az, akiről írtak a proféták, jöveteledet előre megmondták. Önként jöttél a bűnös emberért, megváltoztatta földünket. Az a 33 év. Ámen. Feleljünk a halott igére, ének szóban, 396-os számú ének, második versét énekeljük. Ó, bárha lángot fellobognak, és ébredne föl sok nemzet fényé. Csendesedjünk el, és imádkozzunk a zsoltáros szavaival. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet. Az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján. És az Úr házában lakom egész életemben. Mert az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, és ő rögzítette mindazt a folyókon. Emeljétek föl a fejeteket, ti kapuk, emeljétek föl ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. Mert ki ez a király? Ki ez a dicső király? Ó, a seregek ura, ő a dicső király. Istenünk, köszönjük, hogy királyunkat dicsőíthetjük, magasztalhatjuk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő már világ teremtése óta, kezdete óta és annak előtte létezett, és eljött mi közénk. Itt ért közöttünk, és hallhattuk, tapasztalattuk, láthattuk, érinthettük, beszélhettünk vele. Velünk együtt evett, ivott, velünk együtt szenvedett, örült és sírt, velünk együtt pihent és tevékenykedett. Mindezt értünk, áldozatból, magként, ki ezért jött, hogy termővé váljon, mint egyetlen egy mag, 30-60-100-szoros termést hozva. Istenünk, engedd, hogy az ő példáját és őt magát kövessük. Családjainkban, fiatalok, gyermekek között, családosok között, hogy ez a követés megjelenjen az idősebbek között, megjelenjen egy gyülekezetben, itt Csobánkán és Pomázon egyaránt, megjelenjen, Istenünk, egy gyülekezeten kívül is, a tévelygők, a hitetlenkedők, a hitetlenek, az Isten tagadók életében is. Istenünk, így kérünk, hogy ez a követés megjelenjen, és ez a magvetés, és ez az aratás a gyászolók életében is. Kiknek fáj valami, kiket elvesztettek, kik most nincsenek itt. Kérünk, Atyánk, hogy tekints rájuk, hogy meglássanak tégedet és a te egyszülött fiadat, Jézust. És kérünk így a betegekért, az elhagyatottakért, az elesettekért, a kórházban lévőkért, az odakészülőkért, az onnan eljövőkért. Kérünk mindazokért, Istenünk, kik távol élnek az otthonuktól. Kérünk, Atyánk, valamennyi dolgozóért, munkálkodó férfiért, nőért, asszonyért. Kérünk, Istenünk, hogy hallgass meg a mi imáinkat a nemzetünkért, országunkért, így most a nemzeti ünnep előtt állókért, valamennyiünkért. Teted áldottá az emlékezetet, a hősökre való emlékezést, hogy tudjunk okulni, tanulni és erősödni az ő példájukból. Kérünk, Atyánk, a mi egyházunkért, hallgass meg bennünket egy csendes percben eléd véve imádságainkat. Ó, Úrunk, hálásak vagyunk, hogy Te meghallgattad könyörgésünket. Kérünk, hogy légy velünk és mellettünk ebben az imádságban is, ahogyan az Úr Jézus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el Te országod. Legyen Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megjelent gyülekezeti újságunk, áldás békesség legfrissebb száma. Szeretettel ajánljuk valamennyi testvérünknek, aki még nem vitt, az nyugodtan vigyen. 800 forinttal lehet támogatni ezt a újságot. Köszönjük az elmúlt heti adományokat, segítséget, felajánlást valamennyi kedves testvérünknek. És hadd hirdessem a gyülekezeti újság mellett, hogy megjelent, a kezemben látható ez a példány, Dr. Pétó Béla nyugalmazott lelkipásztor testvérünk 2016 Böjtjében, gyülekezetünk közösségében elmondott ige hirdetés gyűjteménye. A rendkívüli gondolatgazdag füzetet szeretettel ajánljuk valamennyi testvérnek. Lehet támogatni ezt a kis kötetet 500 forinttal, tekintve azt, hogy a reformáció 500 évében is vagyunk, ez egy jelképes összeg is, természetesen ingyenesen is elvihető ez a kiadvány, képekkel illusztrálva és nagyon mély igei, gondolati anyaggal van tele szórva mindaz, amit olvashatunk ebben a kis kötetben, ajánljuk szeretettel. 2017. március 25-én este 6 órakor Reformáció 500 emlékév keretében előadás lesz a Pomázi gyülekezeti házban. Közöttünk szolgál Sipos Gábor, történész levéltáros, az erdélyi református egyház kerületből fog érkezni hozzánk. Előadásának címe: Istené legyen a dicséret és a dicsőség. Hitvalló őseink ránk hagyományozott öröksége. Tehát március 25-én este 6 órától lesz ez az alkalom. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy gondoljunk adunk 2x1%-ának felajánlására. A Magyarországi Református Egyháznak a technikai száma 0066. A Bethesda Kórház alapítványt is jelentős forrásokkal segíthetjük, a Bethesda Református Gyermekkórház munkáját is. Az alapítványnak a száma az itt van nálam, de megtalálhatjuk az interneten is, illetve szerintem még a reformátusok lapjában is, gondolom. A napokban új bankszámlát nyitottunk, Pomász Csobánkai Református Társ Egyházközség címén lehet. Külön van a pomázi és külön van a csobánkai bankszámla számok. Lehet érdeklődni, meg tudjuk adni mindkettőt. Harang szólt 2017. február 19-én elhunyt Sebestyén László, 44 évet élt testvérünk, temetése március 9-én volt a pomázi ravatalból. Hirdetem alkalmainkat hétfőn, 5 órától imaóra pomázon, 6 órától énekkari próba lesz. Pomázon várjuk az énekelni tudó és énekelni akaró testvéreinket, illetve már a tagokat is. Kedden 6 órától biblióra Csobánkám, és 5 órától pedig kiránduló körünk református temetőnkben, azaz pomázi református temetőnkben meglátogatja a 48-as honvédek sírjait, találkozó a temetőnk kapujában. Aki szeretne, és aki fontosnak érzi ezt, hogy itt is megemlékezzen még március 15-e előtt, az jöjjön el, várjuk szeretettel, 5 órától lesz ez az emlékezés a református temetőben Pomázon. Szerdán 10 órától kiránduló körünk, azaz március 15-én a városunk Kőhegy túrájába kapcsolódik be, és koszorút helyez el a Petőfi pihenőnél. 18 órakor pedig biblióra lesz Pomázon. Csütörtökön imaórát tartunk itt Csobánkán, és pénteken 19 órától ifjúsági óránk lesz Pomázon. Ezen az alkalmon a Nyitott Szívek, Nyitott Kapuk elnevezésű IFIN bizonyságot tesz nálunk Nyilas Zoltán, Esperes úr, gyülekezetünk lelki pásztora, úgyhogy ő lesz a fiatalokkal most is közöttünk. Őt fogjuk bombázni különféle kérdésekkel. Vasárnap 9 órakor Böjti istentiszteletet tartunk itt Csobánkán, alkalmunk előtt pedig a 486. dicséretet fogjuk tanulni. 10 óra 30-kor pedig Böjti istentisztelet lesz Pomázon, közöttünk szolgál Nyeső Ágnes lelkipásztor, országos cigány missziós referens. Alkalmunk Persely pénzét így a cigány misszió támogatására ajánljuk majd fel. Így pedig alkalmunk előtt itt is, Pomázon is, a Csobánkán is a 486-os dicséretet tanuljuk meg. Jövő vasárnap délután 16 óra 30-kor kreatív gyermek délután tartunk, fiatal felnőttek alkalmára is sor kerül Pomázon. Várjuk szeretettel a testvéreket, és este 6 órától pedig presbiteri gyűlésre kerül majd sor. Várjuk kedves presbiter testvéreinket. Így legyen a mi Urunk, gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, a 447-es számú éneket, így áldásvétel is a himnusz eléneklése előtt. 447-esnek az első versét énekeljük. Uram, bocsássad el szolgádat békével. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki az én ellenségeim. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, és ösvényeidre taníts meg engem. Ámen. Isten áldjon mindenkit, további áldott napot, áldás békesség.